Örülünk újra annak, hogy ismét itt lehetünk, és mindannyiunk számára megerősíti a hitet, amikor halljuk, hogy mit tett Isten, és mit végez Isten. És úgy gondolom, hogyha a saját életünkből felsorolnánk mindazt, amit Isten tett, nagyon sok mindenről tudnánk beszámolni. Mindegyikünknek lenne sok mondani valója, vagy leírni valója abból, amit átélt. És ugyanígy megvan a lehetőségünk arra, hogy beszámoljunk arról a sok tapasztalatainkról, amelyeket az évek során átéltünk. Talán ezen a helyen túl keveset tesszük, ami ezt illeti, és nem részletezzük eléggé mindazt, amit Isten kegyelemből cselekedett. Ha csak egyetlen egyszer adnék nektek egy beszámolót, egy egész beszámolót, egy utazásról olyan országokba, amelyekben mindenféle dolgok lejátszódnak, és arról, hogy Isten mit tesz, de szándékosan nem teszem, hogy senki ne gondoljon rólunk többet, mint amennyit illik. Ha úgy, mint az apostolok, ők bizonyára már nem voltak a Földön, az élők között akkor, amikor mindezek meglettek írva, vagy nagy rész már nem voltak itt, és ezért lehetett mindezt ilyen szépen leírni. És talán, ha mi már nem lennénk itt, ugyanúgy, mint most a Branham testvér szolgálatában, miután hazaköltözött, sok mindenről tudtunk beszámolni, sok mindenről, amit Isten végzett. És hasonlóképpen, vagy pontosan úgy, némely dolgokról be lehetne számolni, Isten győzelmeiről és áldásairól, Isten mindkettővel bőségesen megajándékozott, és kegyelemből részesített bennünket. Tanúbizonyságot tehetünk arról, hogy egy diadalmenetben vezetett minket, ahogy Pál apostol mondta egy helyen, és mindenütt bepillantást adott azok bölcsességében rejlő kelemes illatáradatába, azáltal, hogy kinyilatkoztatta azt. Isten ezt kegyelemből tette. Miközben itt beszélve lett, sok-sok tapasztalatra, eseményre vissza kellett gondolnom, olyan dolgokra, amelyeket Isten kegyelemből, azó szuverén szeretetében cselekedett. Látjuk, még maga az apostolok között is megállapíthatjuk, avagy volt-e közöttük valamilyen nagy különbség, az egyiket Jakabnak hívták, a másikat Péternek, az egyik halálra lett adva, a másik megmenekült az életre. Jobb volt az egyik a másiknál, Isten útjai voltak az egyikkel így, a másikkal másképp, és az Úr neve mindezek felett áll, dicsőítve és magasztalva lett. És bármilyenek is legyenek a mi útjaink, bennünk van az a hit, magunkban hordozunk azt a hitet, amely egyszer mindenkorra átadott a szenteknek. És nem kell minden reggel újra kezdeni és erőfeszítéseket tenni a hit megtartása érdekében. Hiszen mi már megkaptuk, részesedtünk a hitben. Ezzel fekszünk le aludni, és ezzel ébredünk fel. Akár felébredünk, azaz ébren vagyunk, akár alszunk, az Úré vagyunk. Ez egy olyan dolog, amit Isten kegyelemből elhelyezett belénk. Nagyon gyorsan át kell adnom vizetestvér meleg üdvözletét még. Ő megkért rá, hogy ezt tegyem a legtöbben, vagy mindjárt ismerjük őt. Egyik kedves barátunk, és sok évekkel ezelőtt ismerjük már őt. Ő elolvasta az angol nyelvű Krisztus az ő gyülekezetében proféciában című könyvecskét, és annyira, de annyira áldott volt. Megesett rajta a szíve, éppen befejezte az olvasást, és felvette a telefont, felhívott, és azt mondja, Frank testvér, ritkán éltem át ilyesmit, úgyhogy hoztunk még néhány füzetet belőle. Nem tudom, ha megvan-e németül is. Valószínűleg nincs, de minden esetre sokan vannak, akik áldásban részesülnek, amikor elolvassák, hogy Isten ígéje milyen módon össze van hangolva egymásra, össze van kapcsolva, és a helyére van illesztve, vagy állítva. És egyszer mindannyiunknak meg kellene tanulnunk tiszteletben tartani azt, hogy Istennek van egy bizonyos rendje, és hogy az egyik ne vegye elő magának ugyanazt megtenni, amit már más elvégzett, hiszen ez már meg van téve. Ha Isten egy bizonyos megbízatást adott egy Branham testvérnek, akkor ez a megbízatás megvalósult. El lett végezve, ezt senki másnak nem kell tovább megtennie. Értitek, hogy mire gondolok? Isten eredeti megbízásokat, eredeti küldetéseket ad, és senkinek sem kell elvárnia azt most, hogy még fel kellene lépnie valakinek, hogy ugyanazt a megbízatást elvégezze. Ez képtelenség. Meg kell érteni, hogy Istennek megvannak az ő szolgái, és mindenkinek van egy bizonyos feladata, amit el kell végeznie. És hogy ezek az emberek, és hogy ez az emberek szemében számításban jelentőse vagy sem, az egyáltalán nem számít. Ami fontos az az, hogy ez egy isteni megbízatás legyen, ami az üdvösség eseményéhez tartozik, és beillik abba, és kiegészíti azt, amit Isten az ő szava szerint ebben az időben tesz. És ezzel a saját akaratunkat Isten akaratába helyeztük. És csak egy vágyunk van, hogy az ő akarata beteljesedjen ezen a földön, és úgy, ahogyan a mennyben is megtörténik. És hisszük, hogy ebben az időben pontosan ez történik, amit Isten elrendelt erre az időre, és semmi más. Senkinek sem kell aggódnia amiatt, hogy a dolgok kicsúsztak az Úr kezéből, vagy hogy ő már nem lenne ura a helyzetnek, az ő uralma szilárdan fennáll, ami Istenünk mindent az ő terve szerint cselekszik. A gyülekezet tökéletességre jutása nem fog lemaradni. Természetesen Isten országában minden munkával jár, ezt mindannyian tudjuk. Az Úr elküldte az ő szolgáit korán és későn, figyelmeztette az ő népét, a küldöttek, a lelkiismeretükre beszéltek a népnek, hogy visszavezessék őket az Úrhoz, hogy ő könyörülhessen rajtuk. És így kell nekünk is őrködnünk Isten házában ebben az időben, újra és újra figyelmeztetnünk kell, helyreigazítanunk és visszavezetnünk Isten igéjéhez. Én találtam egy éneket a kis énekes könyvemben, és a refrént és néhány versszakot is. Ez összeillik azzal, amit Svill testvér felolvasott, különösen a harmadik versszakkal. Itt ez áll. És ha az út a börtönbe is vezetne, úgy mutasd meg, hogy mire képes a hited. Emlékezzetek meg, hogyan történt ez Pállal és Péterrel. Hogyan segített rajtuk Isten a ma bizonyos napon? És akkor itt az énekíró azt mondja tovább, legjobb, ha énekelve megyünk, halleluja. A legjobb, ha énekelve megyünk. Az ördög ugyan utálja a hívők éneklését, de Jézus olyan szívesen meghallgatja azt. Hozzá kell szokni ahhoz, hogy minden helyzetben hálát adjunk az Úrnak mindenért, bármi is legyen az, ami történjék velünk. Itt a második versszakban ez áll. Még ha az oroszlánok járják is át a területedet, menj előre és vízzál az Úrban. A hűséges, az erős, a győzedelmes kéz, a megváltó keze oly szívesen segít te neked. Ahogyan Dániel száműzve lett egyszer az oroszlánok közzé, azt hiszem, ő énekelve ment be közzéjük. Mikor Isten elküldte az ő angyalait, hogy segítsenek rajta, milyen üdvös, milyen örvendezőek lehetünk. De hiszen éppen ez az, amit Isten ígéjében hallottunk. Péter határozott volt, biztos, és az Úrnak még volt egy megbízatása számára. Az ő órája még nem jött volt el. A Jakab szolgálata már véget ért, és az Úr magához vette őt az ő dicsőségébe. De a Péter szolgálata még nem ért véget. Ő kivezette őt a börtönből. És így nem marad más hátra számunkra, mint hogy szívünk mélyéből köszönetet mondjunk az Úrnak minden hűségéért és kegyelméért. Amikor a bibliai eseményeket olvassuk, akkor tudjuk, hogy ugyanaz az Isten él ma is. És ugyanaz az Úr kinyilatkoztatja magát azoknak, akik szolgálnak neki, akik félik őt, akik az ő útjain járnak, és tudatja velük, hogy mi lett elhatározva Isten tervében. Néhány szerda estén már utalással voltunk itt arra, hogy mit cselekszik Isten ebben az időben. És ha látjuk, a bibliai proféciák beteljesedésének titka minden abban rejlett, hogy Isten természetfeletti módon szólt azokhoz, akiknek közvetlen részük volt abban az adott időben. Akkor, amikor Isten valamit megvalósított itt ezen a földön. Elmehetnénk Mózeshez és az Ószövetséghez, Ábrahámhoz, és bárhol is történtek olyan dolgok, amelyek természetfeletti módon történtek. De még maga az Új Szövetség kezdetén is, hiszen átvettük itt már az egészet. Az írástudók csak arról tudtak, amit Mózes mondott, főleg arról, amit a többi proféta mondott, azt messziről sem jutott emlékezetükbe. De Mózes amúgy is különleges prófétájuk volt, de a prófétáknál meg volt írva az is, a többi prófétáknál, imén elküldöm az én küldöttemet, vagy követemet magam előtt, és egy hang, aki prédikál a pusztában. De amikor ez az írás beteljesedésre került volna, az Úr angyala megjelent Zakariásnak, pontosan abban az időben, miközben a templomban a szolgálatot végezte, és az emberek imádságba merültek. Megszólalt a tömjénző oltár jobbjánál állva az angyal, és így szólt. Figyelj, a feleségednek fia születik. Annak ad majd a János nevet, mert ő lesz az, aki az Úr előtt fog járni, hogy előkészítse az útat az Úrnak, és itt megadja mindannak a feljegyzését, ami abban az időben a János szolgálatán keresztül meg kellett történjen. Az írástudóknak megvolt betű szerint az, amit Mózes írt, és ha úgy tetszik, az összes proféták szavai is. De nekik semmilyen részük nem volt ebben az isteni kegyelmi meglátogatásban, és az időszerű tájékoztatásban sem, amelyet az Úr adott az ő ígéjének beteljesedése idején. És mi itt már átvettük ezeket a dolgokat. Az írástudók maguk is hozzájuthattak volna az evangéliumok összes írójaihoz, hogy megkérdezzék tőlük, mondjátok csak, figyeljetek, igen, mi a baj veletek? Ti egyszerűen azt mondjátok, hogy János az az ember, akiről Ézsaiás és Malakiás beszélt már. Honnan veszitek ezt? Hogyan juttok erre a következtetésre? Nekünk semmi fogalmunk sincs róla. Bizony, ők nem voltak napirenden a dolgokkal, és persze nem hitték el azt, amit természetesen feletti módon történt. De Isten emberei, ők hittek, és két dologról tájékoztatták az embereket, a népet, arról, ami az ígében meg lett írva, és arról, ami az írott íge beteljesedésében kapcsolatban állt. És ezért voltak tisztában azzal, ők az angyal bejelentése alapján tudták, hogy az előfutár, az előhírnök, akinek a fellépése az íj és szellemében és erejében fog történni, az ő neve János. Az írástudók felreállhattak volna, és azután újra talpra állhattak volna, semmilyen év nem használt nekik. Isten szava beteljesedett, és az Úr angyala szólt, és éppen úgy, azt hiszem, ezt is mondtuk, az Ószövetségben szó szerint meg lett írva, az ő neve Immánuel lesz, az Úr Jézusra utalva. És amikor az angyal Máriához szólt, azt mondja neki, te nevezd majd, vagy azt a nevet kell neki adni, hogy Jézus, mert ez a név a Jesua szóból lett levezetve, ő lesz az, aki megszabadítja az ő népét az ő bűneiktől. És megint jöhettek volna az írástudók, és mondhatták volna, figyeljetek ide, mi is tisztában vagyunk azzal, hogy eljön a Mesiás. De hogyan van az, hogyan jutok eszetekbe, hogy azt mondjátok, vagy állítsátok, hogy ez a názáreti Jézus, ez lesz a mesiásunk. Mióta hívják őt Jézusnak, hiszen neki állítólag Immanuelnek kellene lennie. Nézzétek, ami a bölcsek és okosak előtt rejtett volt, és maradt, azt Isten egyszerűséggel feltárta azoknak, akik vártak Izrael vigasztalására. És mindazok, akik Istentől kegyelemben részesültek, semmit sem kérdőjeleztek meg, éppen ellenkezőleg. Ők örvendeztek, örültek, mert tudták, hogy a bibliai proféciák helyesen vannak rendszerezve itt. És pontosan úgy, ahogy Isten akarta, minden valóra vált. Ugyanígy történt ez a mostani időben is. Az emberek kérdezik tőlünk, igen, de miért is? Ti beszéltek és szóba hozzátok az Úr angyalát, aki eljött a ti emberetekhez, akire rámutattok, akit előtérbe helyeztek, stb. De hiszen ezt nem mi találtuk ki, ezek mind isteni tények. És az Úr és az ő szava nem változik. És ez csak egy bizonyíték arra, hogy az Úr vigyáz és őrködik az ő szava felett. És valahányszor az ígéretek bármelyike valóra válnak, vagy valóra válik valami az ígéretekből, az Úr mindig megszólal, és természetfeletti módon kinyilatkoztatja magát. És az írástudók a végletekig bosszankodnak néhány állításon, amit aztán hallanak, és azt mondják, ez szörnyű, amit ezek ott csinálnak. De voltak éppen ez nem is olyan rettenesen, amit csinálnak, hiszen nem mi idéztük előre a történteket, hanem az Úr az, aki ezt kegyelemből tette. De azok, akinek nincs részük benne, félreértik ugye Isten munkáját, és vétkeznek az ellen, amit Isten tett kegyelemből. Én hiszem, hogy mindezekért a dolgokért nagyon hálásak lehetünk, és ez pontosan megfelel annak, amit az Úr az elején mondott. Két dolog volt kezdetektől fogva. Az egyik az eledel szétosztása volt, és Branham testvér szó szerint azt mondja, ennél fogva az ez időre kinyilatkoztatott ígéről van szó, amely a szallagokon rögzítve lett, tehát az összes prédikáció. Ez az egyik dolog. De a másik része az Isten igének a hirdetése, annak isteni kinyilatkoztatásának a fényében, amelyet ő adott kegyelemből ebben az időben. És mi tudjuk, és erről most mindannyian tanúságot tehettek itt ezen a helyen. Mi nem tartozunk azok közé, akik vettük a Branham testvér kijelentéseit, hogy szétboncolgassuk azokat, hanem meghallgattuk a hangszallagoknak úgy, ahogy vannak, és hirdettük Isten ígét úgy, ahogy meg van írva, annélkül, hogy bárhol erőszakot alkalmaztunk volna valamin. És ez volt Isten akarata, egyrészt helyesen osztályozni a bibliai proféciákat, másrészt pedig hirdetni Isten egész tanácshatározatát, és szétosztani az embereknek az eledelt, nevezetesen azt a szellemi eledelt, amelyet ebben az időben kaptunk, ami adva lett kegyelemből. És ezt úgy értem, hogy ez az Úr tervében volt, hiszen előre meghirdette, illetve bejelentette, és az idők folyamán láttuk, hogy mi fejlődött ki belőle, és mit tett Isten kegyelemből. Ebben az összefüggésben egy olyan ige szakaszra kellett gondolnom, amit Dávid, az Isten szíve szerinti ember mondott ki az ő élete végén. Az első krónikák könyvében találjuk megírva, az első krónikák könyvében, és ebből szeretnék most olvasni a 19. verset, majd a második krónikák könyvéből az 10. verstől. Az első krónika 28. fejezetének 19. versében ez áll. Mindezekről a dolgokról, mondta Dávid, egy az Úr kezéből származó írásos utasítást adott át nekem. Az építési terv kivitelezéséhez szükséges összes munkálatokról. Dávid, aki Isten szíve szerint való ember volt, házat akart építeni az Úrnak, minden ezzel kapcsolatos összefüggéssel rendelkezett. Ha elolvassátok ezt a fejezetet, én rövidesen megtekintettem magamnak. És ezzel kapcsolatosan azt olvassuk, hogy mindenre rálátása van, mindenben betekintést nyert, és pontosan tudta, hogy milyen módon kell az építkezést elvégezni. És itt a leírás végén azt bizonyossággal elmondhatta, mindezekről a dolgokról, mondta Dávid, egy az Úr kezéből származó írásos utasítást adott át nekem. Nem az, amit az emberek mondtak róla, nem húsvér szerinti tanácskozás, nem az értelem szerinti megfontolás, hogyan is csinálhatnám, hanem egy isteni tájékoztatás, egy isteni utasítás, egy írásban kapott utasítás, amely az Úr keze által készült arról, hogy mit, hogyan kellett véghez vinni azokban a napokban. És ebben egészen nyíltak vagyunk. Mi nem elégszünk meg semmi más egyébben, és nem adna nyugalmat semmi más, csak az, amit az Úr keze íratott, és amit az Úr szája szólt kegyelemből, ami meg van írva a drága és a szent ígében. Dávid nem azt mondta, én egy olyan ember vagyok, akit az Úr felkent, ezt és ezt így képzeltem el magamnak, ezt és ezt meg fogom tenni, hanem azt mondja, mindezekről a dolgokról, nem csak a részletekről, mindezekről a dolgokról, tehát átfogóan mondta Dávid, egy az Úr kezéből származó írásos utasítást lett átadva nekem. Mi hisszük, hogy ez az írás Isten írása. Hogy az Úr kegyelemből adott nekünk útmutatást mindenről átfogóan. Ő helyreállított, illetve gondoskodott a visszaszolgáltatásról ezekben a napokban, megajándékozott bennünket tanítással, útvaigazítással. És mi is elmondhatjuk ugyanezt. Minden olyan munkáról, ami szükséges az építési tervhez, a kivitelezéséhez, Pál apostol azt mondja az 1. Korintus 3.10-ben, én, mint bölcs építőmester, lefektettem az alapot közöttetek. Most legyetek figyelemmel arra, hogy ki hogyan épít rá. Márpedig csak azok építhetnek tovább megfelelő módon, akik ugyanazon az alapon állnak, amelyben Pál apostol is állt, akikben ugyanaz az Isten szelleme lakik, akik ugyanazt az ígét fogadták be, és akik részesednek abban a megbízatásban, amely Jézus Krisztus gyülekezetének a felépítését szolgálja. Mindig vannak olyan tényezők, amelyeket mérlegelni kell, és ha lehetséges, akkor az ember indítékát is meg kellene vizsgálni abban és azzal együtt, ami folyamatban van. Minden olyan szolgálat, amelyet Isten a gyülekezetbe helyezett, úgy lett megírva, hogy a gyülekezet felépítésére lett elrendelve. És ha egy szolgálat a gyülekezet felépítésére lett elrendelve, akkor abból semmi romboló sem származik, semmi destruktív dolog nem származik belőle. Ebből kifolyólag, vagy következőleg a felépülés, az egybeillesztés, valami isteni dolog fog kisugározni Jézus Krisztus egész gyülekezete számára. És az egyén, aki a szolgálatot végzi, az mindössze csak egy eszköz az Úr kezében. De ezek a szolgálatok a gyülekezet épülésére szolgálnak. És szó szerint meg van írva, hogy az egyén alkalmassá kell legyen téve a gyülekezeti szolgálatok gyakorlására. És erre a célra adatott minden szolgálat. Legyen az profétai jellegű, legyen az tanítói jellegű, mindegy, hogy milyen természetű egy szolgálat, vagy milyen jellegű. Ha Isten adta, ha Istentől jön, akkor az Jézus Krisztus gyülekezetének a felépítésére, annak összeillesztésére szolgál, hogy mindazok, akik hallják és részt vesznek abban, Isten áldásában részesüljenek. Ha egy ilyen szolgálat Istentől van, akkor az az egész gyülekezetnek el lett rendelve. És nem csak egy korlátozott körnek itt vagy amott, hanem mindazoknak, akik ebben az időben Jézus Krisztus testét alkotják. Hasonlóképpen, mint egy prófétai kinyilatkoztatás és tanítás is. És vegyük nyugodtan Branham testvér példának ebben az időben. Ő Jeffersonville-ben beszélt ugyan, de az ő prédikációi, amit elég gyakran hallottuk, az egész világot bejárták. Bárhol is voltak emberek, akiknek Isten megnyitotta a szívét, akikkel beszélni akart, azok befogadták a mondottakat. Pál apostol Efézusban vagy Korintusban prédikált, vagy valahol máshol tartott egy prédikációt, írt nekik egy rövid levelet, és mi még ma is olvassuk ezeket a megírt dolgokat, amelyeket azokban a napokban voltak. Hogy miért? Mert amit Isten tesz, az nem csak pillanatra korlátozott, hanem a Jézus Krisztus gyülekezetének szól mindaddig, amíg az itt van ezen a földön. És Istennek minden embere, függetlenül attól, hogy milyen időszakban, akinek része volt a Jézus Krisztus gyülekezetének felépítésében, teljes önzetlenséggel kellett, és úgy is végezte el Isten szolgálatát, amire megbízatást kapott. És ezen kívül nem is akarunk semmi mást ezen a helyen. Azt szeretnénk, hogy Isten elérje az ő célját velünk, és ebben az összefüggésben kell megértenünk ezt az ígét. Isten elrendelt a gyülekezetbe apostolokat, és stb. Azt az öt hivatali szolgálatot, amelyet ő maga elrendelt a gyülekezet felépítésére. És ezt senki sem kérdőjelezheti meg, ugyanis mindaddig, amíg a gyülekezet még a földön van, addig ezeknek a dolgoknak is fenn kell állniuk. Már most, miután Dávid mindezt kifejtette, kedvét lelte abban, hogy dicsérje, hogy dicsőítse az Urat. És azt hiszem, hogy amennyiben megértettük, hogy ezekben a napokban nem egy ember tervéről, nem egy ember gondolatáról, nem egy ember szándékáról van szó, hanem arról, hogy ezekben a napokban a mindenható Isten kinyilatkoztatta az ő ígéjét, ahogyan ő vezette és irányította az írások íróinak a kezét, és az ő gondolatait a szívükbe helyezte, úgyhogy ők felsorolhatták, hogy mi kell megtörténjen jövőbenileg. Néha ezt olvassuk a Szentírásban, megmutatom neked, hogy minek kell megtörténnie a jövőben. Vegyük például az írott leveleket a Jelenések könyvéből, és általánosságban azt, ami a Jelenések könyvének elején áll. Én meg akarom mutatni neked, hogy minek kell megtörténnie ezután, és mindez le lett írva, és Istenem ez írott ígéje szerint kell rendszerezve legyen minden dolog. És minden egyes ember, aki hagyja magát Istentől felhasználni és beilleszteni ebben az időben, azzal létre fogja hozni Isten a befejezettséget, a tökéletességre jutást. De ehhez szükséges az, hogy éppen ezen a módon mi is megtaláljuk a helyünket. Dávidról itt a 29. fejezet 10. versétől ez áll. Akkor Dávid az egész gyülekezet előtt a következő szavakkal dicsérte az Urat. Magasztalva légy te, Uram, a te atyáinknak, Izraelnek Istene, mindörökkön örökké. Dávidnak megvolt minden oka és indítéka arra, hogy az ő Istenét szolgálja. Nem volt búslakadni valója vagy szomorúsága. Időnként azt lehetne gondolni, hogy nem tudta az ő akaratát teljes mértékben megvalósítani, mert csak ugyan házat akart építeni az Úrnak. De így volt Isten terve, és Dávid alávetette magát ennek. Mert végül is nem az ő akaratát, hanem Isten akaratát tartotta szem előtt, hogy az beteljesedjen, és az meg is valósult. Ám Dávid látta a kidolgozott tervet, ő tisztában volt minden tekintetben azzal, hogy mit hogyan kell megtenni, és fel is lajstromozta azt egyenként, aztán később bekövetkezett ennek a tervnek a végrehajtása. Dávid az egész gyülekezet előtt dicsérte az Urat, az ég és föld istenét, Izrael atyáink istenét, örökkévalóságtól örökkévalóságig. Én nem tudom, hogy nekünk marad-e valami más hátra ebben az időben, mint hogy dicsérjük az ég istenét, az Ábrahám, Izsák és Jákob istenét, a mindenható Istent, azért, amit tett és végzett mi közöttünk is ebben az időben. Ő megajándékozott bennünket teljes körű tájékoztatással ebben az időben arról, ami ez idő szerint folyamatban van, és megtörténik az ő ígé szerint. Nem arról lettünk tájékoztatva, amit az emberek vagy az írástudók tollai írtak, hanem felvilágosítást kaptunk arról, amit az Úr keze írt, és amit az ő szája diktált, amit az ő szellem ihletett. Ezeket Isten szolgái megkapták, és hűségesen továbbadták azt nekünk. Úgy, hogy ma a kezünkben lehet az Isten keze által írt szentírás. Ez olyan szentírás, amelyre támaszkodhatunk, alapozhatunk. Egy íge, amely megmásíthatatlan. És itt tovább folytatódik. Az első Krónika 29.11. A tied, Uram, a fennhatóság, és a hatalom, és a dicsőség, és a tisztesség, és a méltóság. Mert minden a tiéd, ami az égben és a földön van. Tied, Uram, az uralom, és te vagy mindenek fölött fejedelemként felmagasztaltatva. Vagy nem áll írva a Kolossi első fejezetében, körülbelül 18. versben, hogy Krisztus kellene legyen az Krisztus kellene elsőbséget élvezzen mindenben, hogy ő a feje az ő testének, ami az ő gyülekezete, és hogy nekik kell élvezni az elsőbséget minden tekintetben. Ő a fej, mi pedig a tagok vagyunk. És ha megadjuk, vagy átengedjük neki a helyet, a fennhatóságot illetően, a méltóságot, a dicsőséget illetően, akkor mi is kapunk majd valamit az ő dicsőségéből visszatükrözötten, amikor ő kinyilatkoztatja magát nekünk. És amennyiben ő érvényesíteni tudja az ő akaratát velünk, akkor mi is célhoz jutunk valamennyien. Ebben a tekintetben teljesen nyugodtan lehetünk. Néha azt gondoljuk, hogy néhány valahogy lényegtérően érvényesítenünk kellene a jogainkat, de nem ő nélküle. Értitek, hogy mire célzok? Hanem ő vele és ő általa mi is lényegre térően célhoz jutunk. Tőled származik a gazdagság és a megtiszteltetés. Te vagy az uralkodó mindenek felett. A te kezedben van a hatalom és az erő, és a te kezedben van az, hogy mindenkit nagyjá és erőssé tegyél. Dávid nem kunyerált, ő nem nyafogott, és ő nem is panaszkodott. Nem tett szemrehányást sem önmagának, sem Istennek. Ő dicsőítette az Urat, magasztalta az Úr nevét, felmagasztalt őt, és megbízott az Úrban, hogy mindenkit erőssé tud tenni, nem csak őt, hiszen itt szó szerint azt mondja, hogy a te kezedben van a hatalom és az erő, és a te kezedben van, hogy mindenkit, bárki legyen az nagyjá és erőssé tegyél. Ezt a szó kifejezést, hogy mindenkit, bárki legyen az, nagyon szépnek találom, mert ha az Úr csak egyeseket erősítene meg, emelne fel és tenne erősekké, akkor hol maradnának a többiek? Mindenki, bárki legyen az, egyenként mindenki, mint az Izrael népe között, ahogy megvan írva, hogy nem volt közöttük egy gyenge ember sem. Miért nem? Mert az erős Isten volt közöttük, és megerősítette a gyengéket. Minden ember erős volt az Úrban, és senki sem lesz figyelmen kívül hagyva azok közül, vagy mellőzve, akiknek részük volt abban, amit az Úr tett azokban a napokban. És most itt folytassuk, ez egy dicsőséges íge szakasz, a 17. versben ez áll. De én tudom, én Istenem, hogy te a szívet vizsgálod, és az őszinteségben gyönyörködsz, megnyugszik rajta a te tetszésed. Nos, én őszinte szívvel, készségesen és önszántamból adományoztam mindezt, és most örömmel vettem szemügyre azt, hogy a te néped is, akik itt összegyűltek, készségesen felajánlották neked az ajándékokat. Tehát nem csak Dávid, hanem Isten népe is, aki közzé az Úr oda helyezte őt, ugyanezzel az áldással, ugyanezzel a hajlandósággal és készséggel áldotta meg a mindenható Isten őket. Semmi sem lett kényszerből téve. Minden olyan csodálatos harmóniában történt, hogy mindenható Isten teljes áldása megnyugodott rajta. És miért? Mert Isten akaratában történt, ami történt, ami Dávid tenni készült. Nem önmagától mondta, csak egyszerűen, nos igen, Uram, most egy kicsit túl sok van időm, most megteszed neked egy szívességet, hanem az benne volt Isten tervében. És ami megtörtént, ami kivitelezésre került, azon megnyugodott a mindenható áldása. És nem csak ő rajta, hanem mindazokon is, akiknek részük volt abban. Ugyanaz a szellem volt az, amely az Úr egész népére átruházódott. Testvérek és testvérnők, az Úr szellemének mindannyiunkra át kell terjedjen, át kell ruházódjon, és pedig egy olyan módon, hogy létrejön egy isteni harmónia, egy készséges és őszinte szív mindenkiben, ahogyan Dávid valószínűleg egy másik helyen mondja, teremts bennem, ó Istenem, egy tiszta szívet. Végeredményben az itt említett beszámolt események az ő hazaköltözése előtt történtek az ő életének az estéjén, és ő egy Isten által megáldott életre tekinthetett vissza, olyan utakra, amelyeken az Úr vezette őket, őt, olyan győzelmekre, amelyeket Isten megadott neki. Az ő Istenében vetett bízalma kitartóan erős volt egész élete utolsó pillanatai. Az van itt mondva, mindazonáltal tudom, én Istenem, hogy te a szívet vizsgálod, és gyönyörködsz az őszinteségben, és így tovább. És aztán így folytatódik. Uram, atyáink Ábrahám, Izsák és Izrael Istene, őrizd meg az ilyen gondolkodásmódot és magatartást vagy észjárást a te néped szívében mindörökre, és irányítsd az ő szívüket tereját. Vajon nem egy dicsőséges imádság ez, amelyet Dávid a szellemen keresztül Isten szín előtt kifejezésre juttatott? Tartsd meg az ilyen magatartást, a hozzáállást és gondolkodás módot a te néped szívében, és irányítsd mindig hozzád a szívüket. Nem áll-e írva Kolossé vagy a Filippi beliekhez írt levélben, olyan gondolkodásmód, érzület lakozzék mindannyiunkban, amilyen Jézus Krisztusban is volt. Őrizd meg bennünket egy ilyen gondolkodásmód, érzületben, Úram, egy őszinte szívvel feltekintve te hozzád. Ajándékozz meg bennünket készséggel, adj nekünk őszinteséget és mindent, amire szükségünk van, és egy olyan gondolkozásmódot, amely tetszik az Úrnak, a mindenható Istennek. Még maga a gondolkozásunk is rendbe kell, hogy legyen. Mert ha gondolkodásunk nincs rendben, akkor minden más sem lehet rendben. Hiszen valahol el kell kezdődjön az egész. És a gondolkodás nem mindig a fejben kezdődik, hanem nagyon gyakran a szívben is. És éppen ezért előfeltétel, hogy a szív rendben legyen. Szükség van erre az őszinteségre, a nyitottságra mindarra, amit ez az ember, Isten embere itt kért, annak bennünk kell lennie. De ő pontosan tudta, hogy kihez kell folyamodnia. Nem egy prédikációval fordult az emberekhez vagy a néphez, hogy megfegyelmezze őket és szabályokat állítson fel nekik, hanem Istenhez fordult, aki képes ilyen gondolkodásmódot az emberek szívében beültetni. És ugyanezt szeretnénk elérni mi is ma este ezzel az ígével, amit felolvastunk, és amire néhány gondolatokkal, utalással voltunk. Hogy minnyáján ugyanahhoz a címzethez forduljunk, nevezetesen ahhoz, aki a szíveket, mint a vízfolyamot képes irányítani, képes átalakítani. Akinek azt mondhatjuk, én Istenem, adj nekem egy új szívet, egy tiszta szívet, és teremts bennem egy új szellemet, és alapíts meg engem a te jóságod és irgalmasságod szerint. Dávid tudta, hogy eljött az ő hazaköltözésének ideje. Utolsó kívánságát, majdnem így lehetne mondani, Isten színe elé terjeszti atyáink Ábrahám, Izsák és Izrael Isten elé. Őrizd meg az ilyen gondolkodásmódot és magatartást vagy észjárást a te néped szívében, mindörökre, és irányítsd az ő szívüket tereját. Igen, ha Isten mindannyiunkban meg tudna ezt teremteni, hogy az egész létezésünk ő rá irányuljon, és hogy olyan gondolkodásmódot és hozzáállást tudjon teremteni bennünk, ami neki tetszik, akkor mindannyiunkon segítve lenne. akkor azt fogják mondani rólunk, hogy ezek az Úr áldottai. És valóban úgy van, hogy Isten áldásán múlik minden. A mi elhatározásaink, hányszor elhatároztuk, és azt mondtuk már, Uram, ezt is akarom, vagy szeretnék, azt is akarom. De Dávid tisztában volt vele, hogy a szeretnék valamit nem sokat ér. Ő ahhoz fordul, aki teremtette az eget és a földet. Aki a szívet megalkotta, ahhoz, aki át tudja alakítani azt, aki formálni tudja azt, aki ki tudja nyilatkoztatni bennünk a békesség gondolatait, az áldás gondolatait, az üdvösséggel kapcsolatos gondolatokat, sőt, aki az ő igének gondolatait is életbe tudja tartani a szívünkben. Azt hiszem, hogy a zsidókhoz írt levélben van egy ige, amely már utalással van arra, hogy már nem a kőtáblákra, hanem a szívünk tábráira lettek írva az Isten szavai. És ilyen embereket akar Isten belőlünk csinálni. Most következik a sajátos kivételesség. Még egy dolog van a szívén, hogy az az ember, akinek végre kell hajtani azt a tervet, amelyet Isten a szívére helyezett, és amelyben Isten utasításokat adott neki, hogyan és mit kell tennie, hogy az Úr most különleges módos legyen vele. Salamonnak, az én fiamnak pedig adj egy megosztatlan vagy őszinte szívet, hogy megtartsa a te parancsolataidat, a te rendeleteidet és utasításaidat, és mindent megtegyen, hogy véghez vigye a csodálatos, a pompás építkezést befejezze, amelyet én előkészítettem. Dávid előkészítette, ő Istentől kapott információkat erre nézve. Ő tudta, mit hogyan kell megtenni, és most azért imádkozik Salamonért, hogy az Úr keze legyen vele. Vajon nem imádkozott-e miértünk az Úr Jézus, miközben azt mondta, nem csak ezekért imádkozom, akiket nekem adtál a világból, azokért is imádkozom, akik az ő ige hirdetésük által hitre jutnak majd én bennem. Az Úr mindannyiunkért imádkozott, nem csak azokért, akik akkor már hitre jutottak, hanem mindazokért, akik valaha is hitre fognak jutni. És ez összhangban van az apostolok cselekedeti második fejezetének 38. versében található ígérettel. Mert nektek és a ti gyermeketeiteknek, mindazoknak, akik még távol vannak, adatot vagy érvényes ez az ígéret. Hiszen mi az ígéret gyermekei vagyunk. Salamonnak neki megvolt az ígéret. És itt van valami, hadd olvassam fel még egyszer gyorsan a 20. verset, ahol elszáll. Amikor Dávid erre felszólította az egész gyülekezetet, hogy magasztalják az Urat, az ő Istenüket, akkor az egész gyülekezet, akik ott jelen voltak, dicsőítették az Urat, az ő atyáik Istenét. Meghajoltak és leborultak az Úr előtt és a király előtt is. Amikor Dávid befejezte, tudta, itt egy visszhangnak kell lennie. Egy visszhang kell létrejön. Az egész összejövetelből, a gyülekezet részéről. Ő nem elégedett meg azzal, hogy most már Isten elé állt, és elmondta neki, előterjesztette az ő gondolatait, az egész gyülekezetet felszólította, mégpedig azokat, akiknek Isten megkegyelmezett, és akiket megáldott, akik részesei lettek annak megvalósításában, amit Isten arra az időre megígért, és amit a Dávid szívére helyezett. És minnyájukat felszólította, hogy dicsérjék az Urat, az ő Istenüket. És aztán azt is mondja, hogy akkor az egész gyülekezet, akik ott jelen voltak, dicsőítették az Urat, az ő atyáik Istenét, és meghajultak, és leborultak az Úr és a király előtt. Hát nem valami dicsőséges dolog ez? Nem csak Dávid, hanem az összes összegyűltek. Dicsérték, magasztalták az Urat, az ő Istenüket, és dicsőítették az ő csodálatos nevét azért, amit végzett rajtuk. Néha ezen a helyen is megvan adva a lehetőség a közös imádságra. És kérdezzétek meg tőlem, miért van az, hogy az Istennek szóló dicséret nem mindig csendünk fel. Bizonyára azért, mert gondolkodásmódunkban nem Isten ígében vagyunk feltalálva, hanem elvonja a figyelmünket az életünk mindenféle viszontagsága és nehézsége, amivel foglalkozunk a helyet, hogy egy igaz, és biblikus gondolkodásmóddal rendelkezünk Isten házában az Úr előtt, és képesek lennénk egyszer minden más egyebet félretenni, és ezen a helyen felajánlani az Úrnak a neki járó köszönetet azért, amért kegyelemből véghez vitt. Miután Dávid mindennel végzett, valószínűleg távozott, vagy felment az Úrhoz. És rögtön ezután azt mondja, a fejezet felosztását egyelőre figyelmen kívül hagyhatjuk, aztán azt írja tovább, 2 Krónika 1.7, hogy azon az éjszakán megjelent Isten Salamonnak, és ezt mondta neki, kérj, amit akarsz, hogy adjak neked. Dávid éppen azt kérte Salamon számára, hogy az Úr legyen vele, hogy Isten kegyelmes keze legyen vele mindannak a megvalósításában, ami rá lett bízva, és a szívére lett fektetve, hogy az Úr keze csak legyen vele mindennek az elvégzésében. És itt ez áll tovább, azon az éjszakán. Csak egy oldalt lapozzunk tovább. Azon az éjszakán megjelent Isten Salamonnak, és ezt mondta neki, kérj, amit csak akarsz, hogy adjak neked. Isten válaszol az imára. Isten látja az ő népét. Ő tudja, hogy ki vágyakozik ő utána. És én hiszem, hogy mi olyan emberek vagyunk, mint Salamon is, akiknek ígérete van, és hogy maga az Úr építi az ő gyülekezetét. Ő azt mondta, én magam akarom építeni az én gyülekezetemet, és a pokol kapui nem győzik le azt. Mi mindnyájan, akik itt vagyunk, csak építőkövek vagyunk ebben a nagy építkezésben, de ő maga az, aki épít. Ha pedig Isten némelyeket bevon a gyülekezet felépítéséhez, akkor azt az ő akarata szerint cselekszi, és az ő szava szerint teszi. De ő az, akinek mindenben mindent el kell végeznie. És hadd állítsuk magunkat újból az ő rendelkezésére, és mondjuk, Uram, itt vagyunk. Nem csak a te szolgáid, akiket egy különleges feladatra felhasználtál, hanem mi mindnyájan, akiknek részünk van a te üdvösséggel kapcsolatos tanácshatározatod megvalósításában, megnyitjuk a szánkat, hogy neked, a menny és föld istenének felajánljuk a téged illető köszönetünket. Annak idején az emberek az arcukra vetették magukat, hogy hódulatukat az Úr előtt ezen a módon felajánlják. És én hiszem, hogy ma is megtanuljuk ezen a helyen, ha az Úr megérteti velünk hozzáállásunkat, vagy egy részlet a Bibliában, ahol meg van írva, Uram, taníts meg minket imádkozni. Van egy ilyen bibliai szakasz, valahol vagy van írva, ugye mégis van. Senki sem mondta, hogy Uram, taníts minket prédikálni. Senki sem sorolt fel többféle dolgokat. Senki nem mondta, Uram, taníts meg minket arra, hogy evangelizációs jellegű előadásokat tartsunk. Taníts meg minket profétálni, vagy taníts meg erre vagy arra. A kérelem az volt, Uram, taníts meg minket imádkozni. Taníts minket imádkozni. Taníts meg minket úgy beszélni Istennel, hogy társalogjunk Istennel, hogy lehetőleg ő tudjon hozzánk beszélni. Taníts minket, senki sem mondta, hogy énekórát akarok adni, taníts minket énekelni, taníts minket zenélni, mindezeket a dolgokat magunk is meg tudjuk tenni. De imádkozni, ez az, amit meg akar tanítani nekünk. És látjuk itt Isten ezen szolgáit. Ők találtak szavakat, hogy megköszönjék neki. És jól tesszük, ha elolvassuk az imádkozásokat úgy az Ó, mint az Új Szövetségben is, hogy megtudjuk, hogyan néz ki egy a szellem által ihletett imádság. Itt egyszer átvettük már ezt a témát, amikor Mária dicsőítette az Urat. Olvassátok el egyszer magatoknak az ő dicsőítését. Amikor Zakariás dicsőítette az Urat, olvassátok ő az dicsőítését. Ekközben ők egy nyitott égbolt alatt álltak, miközben a szellem sugallatára imádkoztak. Mi is azt akarjuk mondani, Uram, taníts meg minket imádkozni, taníts minket imádkozni. Lehet, hogy talán azt gondoljuk, igen, ez vagyom, az szépen tud imádkozni, ez képes imádkozni, de senki sem képes szépen imádkozni, hanem taníts meg minket imádkozni, Uram, egy olyan imádságra, amely egy beszélgetés Istennel. Egy olyan imádságra, amely nem arra való, hogy valaki nagyon különleges módon valahogy meghallgassa, hanem egy olyan imádságra, amelyet Istenhez intézünk. Ez egy beszélgetés a mi Istenünkkel. Uram, taníts meg minket úgy imádkozni, ahogyan minden szolgáidat is akkor. És a tanítványok eljöttek abban az időben, ha jól emlékszem, és azt mondták, taníts meg minket imádkozni, ahogy János is megtanította az ő tanítványait. Azt hiszem, ez valahogy ebben az összekötetésben áll írva. János is megtanította a tanítványait imádkozni, de amikor az Úr Jézus tanított imádkozni, talán a saját példájával tanította legjobban. Ő ma is meg akar tanítani minket imádkozni, hogy úgy imádkozzunk, hogy a mi imáink elérjék az ő trónját, és hogy a válasz úgy szálljon le, mint Salamonra. Dávid kér bizonyos dolgokat, és azt írja itt a következő éjjel megjelent Isten Salamonnak. Tehát ez nem volt egy hosszú vívódás, hanem egy őszinte szív mélyéből, egy Istenhez intézett fohászkodás, és Istennek elkötelezett és megszentelt szívből. És az Úr tudta, itt van egy ígéret. Itt van. Itt van a győzelem. Itt szólok, és kinyilatkoztatom magam az én dicsőségemben. Így ismerjük ezt ma is. Isten megadta nekünk az ígéretet, és az Urat köti az ő szava. Hányszor hallottuk már ezt? Ő és az ő szava egy. Nem lehet őket egymástól elválasztani. És amennyiben hitet tanúsítotok az ő szavának, akkor hiszünk neki, és ő megtanít minket imádkozni is. Nem csak egyéneket, hanem mindannyiunkat megtanít imádkozni, hogy úgy tegyük, ahogy akkor az egész gyülekezet is tette, és mindannyian egy hangon dicsérjük az Urat, a mi Istenünk nevét, és hogy az Úr áldása hatalmasan leszállhasson mireánk. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Mennyi Atyánk, együtt járulunk a te szent színed elé, és megköszönjük neked a te megerősítő és dicsőséges ígédet. Köszönjük neked, hogy ez egy élettel teli szó íge, mert te az élő szóltál és beteljesítetted azt. Te mindig is megismertetted a tieidet, a te terveidet, bemutattad őket, és részesítetted őket üdvösséggel kapcsolatos tanácshatározatod megvalósításában is. Te vagy az Ó és az Új Szövetség Istene, az egyedüli egyik az Isten, a megmentőnké lettél Jézus Krisztus, ami Urunk által. Neked adunk hálát, téged imádunk. Szeretet megváltóm, most előttbe hozom mindazokat, akik felemelték a kezeiket. Te tudod, Uram, mire van szükségünk, szellem, lélek és test szerint. Ebben az órában, ebben a pillanatban szálljon le a te szent áldásod, a te kegyelmed és a te hatalmad mindazokra, akik szívük mélyén hozzád kiáltanak, akik kiáltanak, hogy senki sem hallja meg őket, csak te. Te válaszolni fogsz, rejtetten és nyilvánvalóvá teszed, hogy meghallgattad az imádságokat. Ó Istenem, tégy bennünket imádkozókká. Taníts minket imádkozni, ahogyan a gyülekezet imádkozott a kezdet kezdetén, Uram, hogy a hely megmozduljon, hogy a börtönajtók megnyíljanak, és a te neved megdicsőljön. Te ugyanaz vagy. Köszönünk neked mindent, a Jézus nevében. Amen.